Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Bánsági Vándorszínház legújabb produkciójáról, a helység kalapácsáról beszélget Zseránszky István az előadás rendezőjével, Aszalos Gézával és a rendező munkatársával, Orbán Enikővel. A produkciót Végváron próbálták és készítették elő a színészek július 10-e és augusztus 1-e között. Ezt követően két hétig járták vele Arad és Temes megye falvait, kisvárosait. A turné során mindenütt nagyon jól fogadták a Vándorszínházat, ami azt bizonyítja, hogy a színháznak is érdemes elmenni a nézőhöz, nem csak a nézőnek a színházhoz. A helység kalapácsát minden este máshol láthatta a közönség. Az előadás így eljutott Igazfalvára, Lugosra, Újmosnicára, Újszentesre, Magyarszentmártonba, Ótelekre, Zsombolyára, Nagyszentmiklósra, Németszentpéterre, Pankotára, Borosjenőbe, Nagyzerindre és végül Ágyába. Zseránszky István interjúját megelőzően rövid bejátszást hallhatnak a Petőfi Sándor művéből készült produkcióból. A színész csapat 7 romániai, magyarországi és szlovákiai színész hallgatóból áll. Mint mindjárt kiderül, egy jó ügy ma is összehozza a fiatal művészeket. Tartsanak velünk!
Rádió Színház.
A helység nyugati részén környékezve csalántos a növények többi ritka nemétől áll a díszes kocsma! Fejet sajátjának nevez Isten kegyi bűns egykori férjének szorgalmából, a szemérmetes Erzsókasszony.
Antón, kegyeségnek ajánlok, az Engder honnan az elnevezés?
Erzsókasszonyom ékes, holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik.
45 év.
Mi?
45 év lakozik. Örökös hajnalnak bírja dereng.
És innen ez elnevezés. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsókasszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá a hajnali pírhoz. De ezek csak petka beszédek, mert Erzsókasszonyom nem is vissza a bort.
Csak úgy ötti magába.
Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves bájai.
Mondtam, hogy 45!
45 éves bájaihoz. Bájos vala ő, mint a pipacsból font koszorú. Vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holcsugár. És ez okáért látogatá őt az egész falu népe, oly szorgalmatosan el annyira, hogy be se nézett más kocsmába. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban.
Ide járthat a falu népe. Kivált vasárnapit élnek utána. S nagy mértékben végadozott. S a végadozásnak végeről szó sem volt.
Ma is így megy ez a szemérmetes Erzsóknál. Az isteni tisztelet lejárt, a csapszék népesedik.
Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli lágyszívű kántor torkának szárasságával és szerelemvágyas kebelének tengerkinnyaival. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért öröműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos fütyköseinket. Nem maradott el a békebarátja Bagarja uram sem. A csizma csinálás érdemkoszorúzta művészet. Vétóságos termetű férfiát, majd akkora volt ő, mint a baj szorrának alatta. Oldala mellett a bort szörpölte a harangláb, ki mikor ott a Bagarja komája e kérdést terjesztette elébe.
Fenekoma hol lehet?
Ott van, ahol van, ha nem itten nincs, s ma alig lesz.
Miután ezeket mély titkú ajakkal elmondotta, kiprémzé szája vidékét sátáni mosolyjal. Bagarja uram pedig ül és olyformán kezdve nézni, mint a halandó szokott, hogyha nem érti a dolgot. S valamelyik több érdemteljes egyén a vendégek koszorújában. Megnyílt a közben az ajtó, s lett széles az ő nyílása, mint szája a helybéli kántornak, mikor éneket énekel a sok sífú orgona mellett. S ki volt, ki az ajtót kinyitotta, imigyem? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakulója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hány. A kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, meg a bőgő Sánta a húzója. A minek nevezzelek? Mi ez?
Hát ők a zenészeink. Ma sem jut több pénz színházra, mint régen.
Aha. azzal a vitézsepi Palkó így adta bizonyságát ékeszólási tehetségének.
Bort! Sört!
Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsóke szónoklat magas értelmét, és eszközzel annak teljesülését nem fontolva haladván. Miután a vitézsepi Palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsót, s miután mértékletesen egyet kortyantana belőle...
Roland! Húzd rá a fűzván fütyülőjét annak, aki megáldott te!
Asszalos Gézával és Orbán Enikővel beszélgetünk, a Bánsági Vándorszínház megálmodóival és életben tartóival. Először Gézát kérdezném. Azt mondtad egy alkalommal, hogy szerettem volna magam rendezőként kipróbálni. A helység kalapácsát te rendezted. Sikerült-e?
A nézők visszajelzéséből és a szereposztás visszajelzéséből úgy tűnik, hogy igen.
Milyen volt a nézők visszajelzése?
Nagyon sokszor felkerülik az a kérdés bennünk színházi emberekben, hogy miért nem látogatunk ki vidékre, a kisebb településekre, olyan helységekbe, ahol már nagyon kevés magyar él, olyan helységekbe, ahol talán évtizedek óta már nem jár színház, és hogy akkor ugyanúgy kell-e hozzányúlni egy színdarabhoz, vagy egy előadáshoz, mintha egy temesvári, nagyváradi, vagy bármelyik nagyobb város kőszínházában állítanak színpadra egy előadást. Most a kérdésre a válasz igenis, meg nem is. Nem feltétlenül a nézőket lenézve, vagy más kategóriába sorolva kell hozzányúlni egy előadáshoz, vagy egy színdarabhoz, hanem abból kell kiindulni, hogy valóban ezek az emberek nagyon-nagyon régóta elszoktak a színháztól, attól a közvetlenségtől, amit a színház ezen műfaja tud nyújtani, és megpróbáltunk a szereposztással és a csapattal együtt úgy hozzányúlni a helyiség kalapácsához, Petőfi szövegéhez, hogy minél jobban bevonjuk a közönséget is, és hogy elsősorban a szórakoztatás legyen a fő célunk. Úgy érzem, hogy ez sikerült a nézők reakciójából ítélve, mert az este például egy olyan kis magyar közönségnek játszottunk, akik elbevallásuk szerint nem láttak színházi előadást. Nagyon jól esik hallani azt, amikor a szereposztásnak le kell állni, határszünetet kell tartani a színpadon, ameddig a nézők kacagása megszűnik.
Igen, ez egy jel, ez egy biztos jel arra, hogy hatott az, amit mutattatok nekik. Olvasva a helység kalapácsát, az volt a benyomásom, hogy csak azért nevetünk, hogy ne sírjunk. Szóval számomra a helység kalapácsa inkább megrázó volt, mint vidám valami. Ti hogy vagytok vele?
Valóban van egy olyan vonulata is a szövegnek, ami nem ad okot nagyon sok vidámságra, és sajnos, amit akkor Petőfi megír, az nem sokat változott. Járva a Bánság falvait, valóban azt látjuk, hogy lejár az Isten tisztelet, és népesedik a csapszék. Olyan falvakban jártunk, ahol 6 kocsma van, és mindegyik tele van. Napjainkban is a fontos dolgok a kocsmában dőlnek el, és ez szomorúsággal tudja eltölteni az embert, ha azt látja, hogy az emberek bánatukban ott kötnek ki, és ott próbálják megoldani a problémákat.
De nem csak bánatukban, az életvitelük is megkívánja ezt. Gondolom én, mert a kocsmán kívüli világ, legalábbis a helység kalapácsában, semmiben sem különbözik a kocsmán belüli világtól.
Sajnos nem.
Önmagukat adják itt is, és ott is.
Ez így igaz.
Hogy lett ebből a helység kalapácsából, ebből a Vigeposzból színházi előadás? Most a dramaturgot kérdezném, vagyis Enikőt. Én úgy gondolom, hogy inkább forgatókönyv lett, vagy szövegkönyv, mert ma az a divat, hogy Shakespeare-ből is forgatókönyvet csinálnak, mielőtt az előadás elkészülne.
A dramaturgiai része az előadásnak az 95%-ban igazából a Szalos Géza munkája. A maradék 5% az már a próba folyamat ideje alatt született meg és alakult át. Nagyon érdekes munka volt, mindenki, akivel beszéltünk, még a próba folyamat elején is megemlítődött az, hogy az idén helység kalapácsa kerülne színpadra. Mindenki így mosolyogva mondta, hogy hát igen, azért ez egy elég nehéz vállalkozás ezt a szöveget színpadra alkalmazni. Konkrétan neki fogtunk dolgozni a szöveggel, kiderült, hogy annyira azért nem nehéz. Tehát, hogy elkerülhetetlenül meg kell tartani a narrációs szálat, ami ugye a műfajból adódik, viszont hogyha ennek meg lehet találni a színházi, az előadó művészeti formáját, akkor nagyon tudja segíteni egyik a másikat, tehát, hogy a konkrétan leírt párbeszéd jellegű színpadi cselekvés és a narráció a leíró
része. Elég kevés párbeszéd jellegű színpadi cselekvés van. A kocsmában, ha jól emlékszem, a két főhősnek a szerelmi vallomása ilyen párbeszédszerű, meg néha ilyen félmondatokat mond a kisbíró, meg a nagybíró.
Igen,
miből csináltatok párbeszédet?
Mi a narrációs szövegnek bizonyos részeiből is csináltunk párbeszédet, ugyanis nagyon sokszor van az a Petőfi szövegében, hogy mondotta, gondolta, és akkor ezeket a szövegeket az adott szereplő szájába adtuk. És mivel az egész előadás úgy van felépítve, hogy a narráció és a narrátor szerves része ennek a világnak, így nagyon jól tud ez működni, ahogy egymás szájából átveszik a szót, ahogy a narrátor szájából egyszer csak átveszi a szót, az adott szereplő is elkezd élni a színpadon.
Szóval a Petőfi szövege könnyen átment színdarabba.
Igen, ahhoz képest, hogy mennyire nagy munkának tűnik ez első pillanatra, egy kicsi bogarászással, egy kis gondozással ez a szöveg nagyon hálásan tud működni színpadon.
Kántor uram, itt az idő, most vagy soha. Miért engedni Kebelében a félelem érezetének? Hiszen részt vett a győri csatában. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a Szentírás, bizton tudom azt. De, amint van okom, nem hordani titkolt szerelmemnek éltető fájdalmát, szint úgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyébe szörnyű titkot. Ha ezt emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofonvág a szemérmetes Erzsuke szörnyű merényé. Hát, feleségem az Amazon természetű Márta, én legboldogtalanabb valamennyi teremtés közt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepén a szélvész hájtott deregje, vagy mint a dióhé, mint a gyerekek a pocsolyába vetének, hánykolódik emerre, alarra.
De bátorság!
De bátorság! Aki nem mer, nem nyer! Szólj erre haraglább, mondd meg, úgy van-e vagy sem?
Úgy van, Kátor uram!
Na hát, ha úgy van, hát nekivágok!
Azzal a helybéli lány szívű kántort fölemelte, majd letette a kancsót, de midőn fölemelé csordulték valahaz, s midőn letevé üres valahaz. Annak utána a helybéli lány szívű kántor rántott egyet a lajbia szélén, s mint aki hideg fürdőt éltében először használ, odarontott a szemérmetes Erzsókhoz.
Erzsók!
Ó, nagyon is!
Ó, nagyon is jó szívű közönség! Ha szépen kérlek benneteket, ugye nem fogtok haragudni rám, hogy a helybéli lágycívű kántor szerelem vallásától és a tánc kellős közepéből drága figyelmeteket a templom tájékára csigázok, hol a leleményes eszű fogoly éppen mostan eresztél le magát arra a kötelét.
Lenvolnék hála a mennyek urának, és most egyenest a szemérmetes Erzsókomhoz. Ó, szemérmetes Erzsókom! Szívem műhelyének örök árrendása, hozzád rohanok, mint malacok a gazdaszonyaikhoz, ha kukoricát csörgetnek neki!
Még be sem fejezék költői beszédét, már is rohan a szemérmetes Erzsókhoz, amidőn megfogta a kocsmai ajtó kilincsét!
Nincs kilincs!
Hát, jó napot, agyisten, fejlődj! Jó napot, agyisten, hát, Kelmed is eljött!
Ezek voltak szavai Vitéz Csepi Palkónak, de a széles tenyerű feje nagy a helység kalapácsa a jó napot adj Istenre. Nem mondta fogadj Isten, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét Palkó komájának. Hát, dehogy hallotta. Ő csak látott. Ó, miért kellett látni ekkor is? Miért nem született inkább vakon és általjában miért született? Ott látta térdepelésben a helybéli lágycívű kántort, a szemérmetes Erzsók 45 éves lábainak.
Szemérmetes Erzsók! Koronája a női nemnek, s kezelője bornak, s pálinkának. Lesz-e engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merészelem? De nekem már mindegy, akár van engedelem számomra, akár nincs, kimondom, mi fúrja oldalamat. Kimondom, igen, de nem holmi cikornya beszéddel, hanem az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában! A hűséges szerelemnek az örök létnél félerőfel hosszabb gyertyája lobog. Szent lobogással, s érted lobog, ó szemérmetes Erzsó! Ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával,
el fog aludni, és vele fog aludni életem is. Itt várom ítéletemet, mondja ki szűzajakat. A reménység zöld, koszorúja övedze-e homlokomat, vagy a kétségbeesés bunkos botja üssön agyon.
Én ütlek agyon, én vagyok a kétségbeesés!
Szólt? Nem, mennydörgött egy hang, a széles tenyerű fejnagynak hangja. Széles tenyerével megragadá a helybéli látszívű kántor galériát, s felemelte a térdepelésből, hogy a talpa sem érte a földet. Aztán meg letevé, hogy az orra is érte a földet.
Én ütlek agyon! Én morzolom össze csontjaidat, mint malomkő! De előbb elzsók téged vannak kérdőre. A hűtlenségnek fekete posztaja, vagy ártatlanságnak pacsolat lepedője takarja el lelkedet. Szólj nekem erre.
A szemérmetes Erzsók nem szól a reá, de tengervíz színű bájdús kifejezéséből essilabizálta ki mennyeik éjjel a széles tenyerű fejenagy.
Ó, széles tenyerű fejenagy! Helységünk kalapácsa! Csapra ütője szívem hordójának! Hát még kételkedem! Ártatlan vagyok én, mint a
jó,
kötél...
lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséged acélláncának álhatatosságában. És most kántor, téged veszlek elő, készülj a meglakolásra. Rémséges leszen az valamint, rémséges a bűn, mit elkövettél. Példádon okuljanak a késő unokák. Hogy kell csábítni az ártatlanságot? Hogy kell konkolt hinteni két szerető szívnek tiszta búzája közé?
Csak addig várjon, ameddig egy aprócska szócskát mondok, aztán verjen kegyelmed, agyonhajónak látja.
Beszéljen, Kent. Meghallgatom én az okos szót minden időben, mentse magát.
Bűnös vagyok egyrészt, nem tagadom, mert megszeretim lángzó szerelemmel a szemérmetes Erzsókat, de tehettem-e róla? Ó, a szerelem nem oly portéka, amelytől csak úgy elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívbe röpüljön, mint bölcsen tudja kegyelmed. De szerelmemet én titkoltam volna örökké. Elvittem volna magammal a más életbe is, ahol tán nincs is élet. Ha észre nem veszi, harangláb. Ő észrevevé, és bújtott a tüzem, miókért nem, arról tudomásom nincs. Ő volt ki, midőn ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmed az álom karjaiba borult. Ezt mondta nekem, hogy zárjuk kegyelmedre az ajtót, és így zárva levén ma baj nélkül tehettem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál. Én maga szavát fogadám.
Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más fájról kezd fújni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű fejnagynak lelke, s irány, mikor a szuk érintékül a dobja.
Mit szól erre, Kent harangláb? Igazolja magát, hogy aképpen vágom fültövő, hogy megsüketül bele.
Igazolni fogom magamat. Nem, mintha remegnék a Kent fenyegetésétől. Jobban felküsse gatyát, akitől meg kell ilyet, nem?
Érti-e, Kent, ezt?
Mind igaz, amit kántor uram szólt. Aki úgy mellesleg mond, vagy gyáva, haszontalan ember, hogy oly pimoszul rám vollott, én bújtogott ám öt, hogy csapja el a kelmet kezéről a szemérmetes Erzsókat, mert én Kentet utálom, mint a kukorica gölődint.
Ugye?
Bíz ugyan.
Hát Kent azt gondolja, hogy én Kentet szeretem azzal a macskapafájával.
Micsodával?
Kátszemfresze.
Ja, macskapafámmal!
Macskapafájával!
Hát te sündisznó, aki kavacsnak tartja magát, pedig holmi cigántól tanulta meg a kalapállat!
Még a mesterségemet így találni, mert te hívált templom meg én! Na megállj úgy meg kalapállat!
Hol nézed?
Asszalos Gézával és Orbán Enikővel beszélgetünk. Van egy német színész is a társaságban, Árjósá Kobec. Ő mit játszik, mit csinál?
Ő játsza haraglábat.
A díszletről, mert úgy értesültem, hogy a templom az tulajdonképpen egy utánfutó. A sörös hordók berendezési tárgyak. Hát ez beszédes dolog lehet. Ki tudtátok ezt használni?
Úgy érzem, hogy igen. A díszlet és a jelmez Albert Alpár, a Temesvári Csiki Gergely Színház díszletjelmez tervezőjének munkájára. Nagyon sokat gondolkodtunk az elején, hogy lehet egy teret úgy berendezni, hogy el is férjen minden egy utánfutóban. Kocsma is legyen, de templom is legyen. Sajnos ezt a színház utánfutója bánta, amit darabokra vágtunk, remélem, hogy ezt most nem hallja a színház igazgatója, és az utánfutóból alakult ki a templom, a sörös hordokból alakult ki a templomi karzat, a szék, ahol a mi ül a templomban, később meg a sörös hordokból lesz a bárkult, a kocsmai székek, asztalok, és a Cimbali Band nevű zenekar személyére, akik nagyon-nagyon rendesek voltak, mert első megkeresésre ingyenesen átbocsájtották a zenéjüket, és megengedték, hogy használják az előadásba. Cimbali Band zenéjére történnek ezek az átalakulások, és sokszor bizabiza azt érzem, hogy a közönség még ezen is elcsodálkozik, hogy hogyan lehet egy utánfutóból és 12 sörös hordóból ennyi mindent megmutatni.
Tehát igazi bűvészek vagytok. Úgy láttam, hogy a Helység kalapácsa szereposztásban megjelenik Petőfi is.
Így van.
Nem kockázatos ez a dolog?
Valóban az, de úgy érzem, hogy ez a vándorszínházi élet, meg ez az egész életforma, ez szerencsével is társul, mert sikerült egy olyan szereplőt találnunk, aki ő maga jelentkezett, hogy szeretne részt venni a Bánsági Vándorszínház idei projektjében, aki egy az egyben egy Petőfi alkat tud lenni, konkrétan Pignicki Gellértről van szó, aki szegedi születésű, most végezte az első évet a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen, és ő játssza nálunk Petőfit. Ugye mi abból indultunk ki, amikor elkezdtük a darabot boncolgatni, hogy látva a két párhuzamos vonalat próbálunk az előadás végére egybeolvasztani. Megérkezik a Vándorszínház minden este a településre, akik majd előadják a Helység kalapácsa című vígeposzt. Ez volt az egyik vonal, és a másik meg az, hogy mit szólna Petőfi önmaga művéhez ennyi év elteltével. Mi lenne az, amit változtatna rajta, mi lenne az, amit átírna, hogyan viszonyulna Petőfi a saját költeményéhez.
És hogyan viszonyul?
Konkrétan a mi előadásunkban Petőfi úgy viszonyul, hogy előadás közben újraírja a történet végét. Igazságtalannak tartja azt, hogy Feje Nagy, aki Isten igazából nem egy negatív szereplő, legalábbis a mi előadásunkban.
És mégis végén, kalódába zárják.
És mégis kalódába zárják, valóban, igen. A végén ő az egyetlen, aki meg van büntetve. Hiába a kántor és haranglább az, aki kiterveli az egész cselekményt, az egész cselt, amibe behúzza Feje Nagyot, mégis Feje Nagy az, aki kalódába kerül.
Igen.
És úgy döntöttünk, hogy lássuk, mi történik, ha ez, amit megért Petőfi a végére, ez a sokszor használt Deus ex machina, hogy egyszer csak valaki meg oldja. Mi van akkor, hogyha ezt ő maga oldja meg? Ehhez írtunk az előadás végére egy jó kis kétoldalas monológot, ami nem magyarázkodásképpen, hanem megoldásképpen szerepel az előadásban.
És mit tartalmaz ez a monológ, mert nincs honnét előszedje senki rajtatok kívül?
Csak azok a nézők, akik már látták az előadást. Ebben a monológban konkrétan Petőfi vallomása van benne, amiben elmondja, hogy miért ne lehetne szabad a szerelem abban az esetben, hogyha két őszinte ember között van, miért kell azt megbüntetni, aki nem hibás, és miért nem inkább azt, aki hibás, és nagyon jól összecseng a mű epilógusával, hogy bár telik az idő, feledésbe soha nem merül. Különleges élmény volt számunkra ezelőtt pár nappal viszentesen játszani a Petőfi emlékműnél, amiről előtte való napokban kiderült, hogy a Petőfi emlékmű tamborműve egy véletlen baleset folytán a földre került és összetört, és rá két napra újszentesen a Vándorszínház előadását több mint 120 ember nézte meg a Petőfi emlékműnél, és az, hogy Petőfi az előadás epilógusát a róla állított emlékműnél mondta el, eléggé megható pillanat volt.
Tavaly Bodófalván kezdtétek ezt a munkát.
Bodófalván volt a bázis.
Most Végváron, és jövőben hol lesz?
Egyelőre számunkra is titok. A tervünk az az, hogy egyszer csak valamelyik Temes megyei kis településen legyen egy kis bázisunk, ahol minden évben el tudjuk készíteni az előadást és onnan elindulni, de ameddig ezek a tervek megvalósulnak, addig minden évben aláhúzva, hangsúlyozva a Vándorszínház lényegét, minden évben más települést választunk, ahol befogadnak minket.
Talán ez jobb is így.
Talán jobb is. Én úgy érzem, hogy egy közösség életében egyféleképpen nagy kihívást is tud jelenteni, de ugyanakkor nagy felpesdülést tud jelenteni az, hogy egy 15 fős csapat megjelenik és 3 hétig részt vesz konkrétan a kis közösség életében. Példamutató az, hogy a tavaly a bodóiak, vagy akár az idén a végváriak befogadtak minket, polgármesterestől, iskolaigazgatóstól, tiszteletestől kezd mindenki, ahogy segített mindenben, amit tudott, a segítségünkre állt.
Egy alkalommal említetted, hogy ezt az előadást Dukász Péter emlékének szentelitek, mert talán ő volt az, aki szorgalmazta, hogy a Helység kalapácsából csináljatok előadást.
Igen, az utolsó előadásunk a Temesvári Csíki Gergely Színházban az idén az Egerek és Emberek című előadás volt, amiben Dukász Péterrel együtt kezdtük a próbafolyamatot, és nagyon sokszor ültünk szünetben az öltözőben, és szóba jött a Vándorszínház, és a darabválasztás, és Péter volt az, aki azt mondta, hogy neki nagyon régi terve, hogy egyszer színpadra alkalmazza, megrendezi a Helység kalapácsát. Beszélgettünk egy Sepsiszentgyörgyi előadásról, amiben a Dukász édesanyja játszott, a aminek ő próbálta megszerezni sikertelenül a forgatókönyvét, a szövegkönyvét. Mindig azt mondta, hogy ő évente egyszer előveszi, elolvassa, és mindig azt ígéri magának, hogy neki fog és megcsinálja, de mikor nem jut eszébe semmi, akkor úgy mindig úgy feledésbe merül. És nagyon kíváncsian várta, hogy nekünk mit sikerül kihozni. Én bízok abban, hogy Péter onnan föntről látja, és elégedett a munkánkkal.
Aszalos Gézával, a Helység Kalapácsa című előadás rendezőjével és Orbán Enikővel, a rendező munkatársával, Zseránszky István beszélgetett. Adásunk utolsó perceiben, kedves hallgatóink, még egy rövid bejátszást hallhatnak a Bánsági Vándorszínház előadásából. A színész csapat tagjai Aljosa Kobec a Temesvári Német Színháztól, Hajdu Péter a Szegedi Nemzeti Színháztól, Lanszták Ildikó, szlovákiai származású, színi főiskolás Kolozsvárról, Mihály Csongor, marosvásárhelyi színész és bábos, Pignicki Gellért, magyarországi származású, színi főiskolás Marosvásárhelyről, és Vince Timea, marosvásárhelyi bábszínész. A produkció díszlet és jelmeztervezője Albert Alpár. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!
Hát költő-e az, ki igazságot hirdet, s ártatlan büntet jogtalan? Magam sem értem már, miért voltam így balga oktalan. De hogy méltó maradjak régi hírnevemhez, e játék közben tollat ragadám, s hogy jóvá tegyem, mint ekkor elsüllyedtem, újraírtam én történetem fonalát. Ó, ti nagyon is jó szívű közönség. Hát méltó-e rá a férfi a szívét, valóban a szerelem tüze fűti, hogy világ csúfjává váljon? Ha csak nem házas elegé. Szegény kántorunk fején éppen ez a nagy átok. Mert a papucs kormány terhét nyögi. A rossz felesége annyi bújt szerez neki, hát nem csodált, hogy a bort meg nem veti. A bort, mely minden bajnak orvoslója, s mely szívéből a bút kiszórja. De otthon inni azért sem merészel, mert már is kész a pör a feleséggel. Azonban tud magán segíteni. Ha a templomtól hazáig a szokott utat teszi, bebaktat egy közeleső kocsmába, s iszik, mint a kefekötő. Bújjával. Ne haragudjatok rám, szép lánykek lelkeim, de csak én vagyok az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elébe. Hiszen művemet én eltettem a jövő nemzedék. S ím eljött a pillanat, mikor fölülírja tintám a történelem. S más koroknak fényében, más színekben látom én is a világot. S ím eljött a nap, mikor hősöm sorsát végre jóvá tehetem. Szabad legyen mától a szabad szerelem. S kit nem köt eskü, sem oltár, sem ígéret. Miért ne szerethetne úgy, mint fű a harmatot, vagy mint fa korán elnyíló virágát? S ha csak egy percig is, de őszintén hiheti. Igaz a szava a kimondott beszédnek. Hisz hány meg hány kocsmajtó van ezerszerte a világra? S hány meg hány férfi lesz rabja egy mosolynak? De mind csak áll. Mit teremt a költő képzelet? Ők adják meg nekik a lelket, életet. Övék a hatalom az ember szív felett. Idézik egyaránt a mosolyt vagy könnyeket. Nem apostolok ők az erkölcs mezején, de szívükben a szépség és az igazság lángjai. És amit ők itt a népnek hirdetnek, ne hazudtolja meg egy vándor költő végső cselekedet. Te pedig Lantomnak húrja, pihenj! Nagy volt a munka, és bevégzéd emberül a munkád. Én is pihenek, babéraimon. Mostan akár ma megáss a gödrömet a sírásról. Bánom is én. Azért én élni fogok, míg a világnak szappan buborék a szép nem pattan. Eljő az irítség letépni babéraimat, de hiába. Nem fogja elérni ezt. S a sötét zsákjába dugant a feledés, föllassogatja a sötét zsákja a halhatatlanságnak fényes forrását.